Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Jó estét kívánunk, ez ismét az Okos Utas magazin, melyben egy, hát mondhatjuk különleges kiadás, egy téma lesz terítéken, ahogy azt már a múlt héten megígértük. Ács Gábor vagyok, velem szemben viszont nem ezt a bohemese ül, ő elmondta a véleményét a mai témánkról, majd egy kicsit vissza is kanyarodunk rá, tehát a nagy óceán járó, nyaraló hajózásról fogunk beszélgetni. Mindenek előtt a legfontosabb tippeket adjuk, ha valaki még esetleg nem próbáltak ide szeretni, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet olcsón megúszni, miért jó, mik a buktatók, úgyhogy ezeket gyűjtöttük össze. De lényeg az, hogy velem szemben Andonov Alexi, aki már sokszor utazott ilyenem, miközben én még első bálozó voltam, és gondoltuk, hogy akkor a legtöbb hasznos infót így tudjuk majd összegyűjteni, illetve csepegtetni nektek. Szervusz!
Sziasztok, jó estét!
Induljunk onnan, amit Emese a múlt héten mondott, hogy nálunk óriási megosztottság volt az élmények tekintetében, tehát Emese mondta, hogy neki ez sok, és a tömeg, meg a pazarlás elsősorban, ami nem tetszett, hogy ő csak nagyon-nagyon különleges esetekben jönne el még egyszer ilyen utazásra. Miközben a gyerekek például le se akartak szállni, és ma azt kérdezgetik, hogy mikor lesz a következő. Én pedig, hát én nagyon élveztem, és mennék is, de csak akkor, ha tényleg sokat látok, csak akkor, hogyha tényleg megfelelő áron van, tényleg, hogyha a városok, az útvonal is olyan, amiért érdemes, csak azért, hogy ott menjünk és a hasamat sütessem napokig a tenger közepén, az úgy nekem is a pazarlás és értelmetlenség felé halad. Úgyhogy kíváncsiak, hogy te, aki sokszor voltál, nyilván nagyon kedveled, akkor mit szólsz, ez mi a véleményed?
Hát nyilván ez egy másik fajta utazás, tehát így az a lényeg, hogy lelkileg azért fel kell készülni, hogy ez a, egyrészt a hajó az egy desztináció. Tehát ha úgy tekintünk, hogy ez nem egy utazási eszköz, nem egy másik, hanem egy desztináció, amelyik egy mozgó desztináció. Tehát egy ilyen ötcsillagos szálloda, tehát aki azt mondja, hogy nem szeret soha, nem tudom, ötcsillagos szállodában lenni, meg elkényeztetség, meg stb., az most oké, rendben van, de aki egy picit szereti, hogy azért elkényeztessék, de emellett azért látni is szeretne valamennyit, az szerintem jó, csak azt kell megérteni, hogy ez egy desztináció. Tehát a hajóra megyünk, és onnan minden nap, vagy két naponta, vagy attól függően, hogy nyilván milyen az útvonal, hányszor áll meg a hajó, van egy ilyen naponta egy 6-7-8-10 órás kirándulási lehetőségünk. De az alapvető cél a hajó. Tehát így, hogy ezt kell egy kicsit megváltoztatni, mert hogy sokan azt mondják, hogy megáll a hajó Barcelonába, jaj, nem láttam semmit Barcelonába. Persze, mert nyilván nem Barcelona a desztináció, de Barcelona csak egy kicsi pont
Tehát olyan... Városok, amiből kaphatsz egy-egy impulzust. Igen, egy fél nap alatt, vagy a környéken egy kirándulás, ami mondjuk Barcelonából, és ha kihagyod a város, egy fél napos lenne a környéken, ahova elmennél. Igen.
Igen, tehát ez kell egy kicsit, ugye ez nagyon nehéz, mert ugye az ember, ha megszokott egy teljesen más utat, vagy teljesen más módját az utazásnak, itt ez kicsit át kell alakítani a gondolkodást. A másik ugye nagyon sokszor, ami ellene van az ilyen utaknak, azért ilyen környezetszennyezés. Igen. Ugye nagyon oda, tehát így rá van sütve ezekre a hajók, hogy ezek nagyon környezetszennyezőek. De itt is szerintem egy nagyon nagy tévedés van, hogy egyszerűen a összehasonlítási alap. Tehát, hogyha ugye közlekedési eszközökhez hasonlítjuk össze, akkor lehet, hogy a hajó per fő nagyobb szennyezést ad le, mint mondjuk egy vonat, vagy mint egy repülő, vagy mint bármilyen más közlekedési eszköz, de a hajó az nem egy közlekedési eszköz. Tehát a hajó az egy város, ahol minden, ahol az emberek...
Szálloda, étterem, strand,
igen.
Focipálya, minden egyben, ahol nagyon sok ember van összegyűjtve viszonylag kis helyre, és így megnézném a pontos adatokat,
Színház is van benne, minden, tehát hogy ha azt nézzük, hogy egy egész városnak meg mekkora a környezeti lábnyoma, akkor így már az egy kicsit más lenne a mennyasszony fekvése. Ha még azt is nézzük, hogy esetleg a hajón mindenki közösségi közlekedéssel közlekedik, mert az 5 vagy 7 vagy akárhány ezer ember a nagyobb hajókon, az gyakorlatilag ugye tehát a hajó egy közösségi közlekedési eszköz, amikor leszállnak, többnyire közösségi közlekedési eszköz használnak, tehát így összességében, és azért közösségi közlekedés az kevésbé szennyező, mint a egyéni közlekedés. Tehát, hogyha ez az összes 7-8 ezer ember, mondjuk nem tudom, 4-5 ezer autóval nekiindulna a hegyekbe, mindenki saját autóval is, plusz mondjuk nem tudom, valami szénerőművel fűtenék a hegyi szállodát, vagy adnák az áramot, akkor nem biztos, hogy azért az egyenleg tehát a hegyi kirándulás irányába nyomná a mérleget, függetlenül attól, hogy úgy néz ki, hogy ezek a hegyi kirándulók, ezek nagyon ilyen környezetbarát módon utaznak, mert ott minden tiszta, meg jó, meg stb. Tehát azért ezek sokkal bonyolultabb számítások, és szerintem ez egy kicsit félre van véve, rá van sütve erre az iparágra, hogy nagyon környezetszennyező, mert itt ugye az összes kibocsátás itt egy kémé, tehát annak a 7000 embernek a kibocsátás az egy darab
kéménye jön ki.
Jön ki, és könnyen mérhető.
Igen, és azt mondjuk rossz látni, hogy mondjuk áll a hajó egész nap, miközben mindenki kín van, és az akkor is ott pöfög, ez kétségkívül.
Tehát mondjuk a hegyi szállodának a szénerőműve meg mondjuk 500 kilométerre pöfög onnan, és csak azt látjuk, hogy szép tiszta a hegyi szálloda, és nem látjuk, hogy ott az áram.
De közben, akik kiszállnak és kirándulnak, ők mind modern buszokkal kirándulnak általában, és igen, ezt is érdemes.
De az is közösségi közlekedés. Tehát nem ritka az, hogy mindenki saját autóval közlekedik. Tehát ilyen szempontból, ha azt mondod, hogy ez egy olyan nyaralás, ami közösségi közlekedésen alapuló nyaralás, tehát én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel egyébként nem környezetszennyezőbb, mint más.
Igazából miután alap az all inclusive, tehát a teljes ellátás, ez minden egyes hajó kiránd. Nyaralóhajónál, vagy miben maradjunk te? Múltkor mondtál egy jó...
Luxushajót, vagy nyaralóhajót, vagy...
De nem nevezném
luxusnak. Szállodahajóknak is
szoktam. Igen, újabban terjed, igen, nehéz. Ugye angolul ott van az a cruise ship elnevezés, de magyarul sokféle fut, és egyik sem igazából találó. Na mindegy, legyen akkor nyaralóhajó, mert szerintem nem feltétlen luxus, de... Az all-inclusive szállodákhoz hasonló, amikor ott nagyrészt az ember megkap minden alapvető szolgáltatást, illetve a teljes ellátást azzal a különbséggel, hogy onnan minden nap ugyanoda sétál ki, innen meg egy csomószor még szép tájakat is lát, és rendszeresen máshova sétál ki. És ehhez képest érdekes, hogy sokszor sokkal olcsóbb is tud lenni, de ez már egy másik kérdés, ezzel már átfizetünk a következő körökre, és hogyan lehet ezt olcsón és okosan megcsinálni, hogyha valaki kíváncsi rá. Úgyhogy szerintem akkor bevezetésként legyen elég ennyi, és akkor most tartunk egy rövid szünetet, zenélünk, és utána jövünk vissza a következő körben, akkor megbeszéljük azt, hogy milyen is egy ilyen nyaraló hajó, vagy óceánjáró luxushajó, több ezer emberrel rólják a vizeket, és a következő műsor második felében pedig az egészen praktikus információk, hol foglalunk, hogyan foglalunk, hol olcsó, mikor olcsó, mi az, ami nagyon drága, amit próbálják ugye még megfejni az utazókat, ezeket hogy lehet elkerülni, úgyhogy próbálunk minden gyakorlati kérdésre válaszolni, főleg azoknak a kedvéért, akik esetleg gondolkodtak rajta, hogy kipróbálják egyszer, de vagy nem tudták, vagy nem akartak ezeknek összefutni, vagy csak azt gondolják, hogy egy vagyonba kerül, pedig nem. Úgyhogy innen folytatjuk mindjárt. Folytatódik az Okosutas magazin, és egy óriási nagy, több ezer fős nyaralóhajón kirándulunk, illetve utazunk. Hogyan néz ki, akkor vegyük úgy először. Te többször is utaztál, nekem még csak egy volt. Nagyjából mindig hasonló azért a helyzet. Vegyük végig az alapvető szolgáltatásokat, hogy mi az, ami benne van az árban, és utána meg akkor az, hogy igazából hogyan működik a megközelítés, beszállás, melyek a leggyakoribb útvonalak. Erre lehet utazgatni nyaralóhajón.
Mielőtt elindulunk az árakba, csak itt egy nagyon fontos dolog van ezeknél a hajóknál, hogy gyakorlatilag mindig ott van ez a nyaralóhajó, ahol jó az idő, idő, ahol jó a megfelelő hely. Tehát ilyen szempontból még egy normális szállodánál van elő, meg utószezon, meg stb. Tehát ezek a szállodahajók úgymond mindig próbálnak optimalizálni, tehát hogy gyakorlatilag főszezonban legyen. Tehát nyáron mondjuk a földközi tengeren, télen a Karib térségbe, vagy Abu Dhabiban, tehát hogy...
Igen, a mi hajónk is éppen útban volt már Dél-Afrika felé, Európán végigment, és pont azért volt meglepően olcsó, mert a Dél-Afrikáig tartó utasokat szépen egyenként lassacskán szeregette össze egész Európában, és az első szakaszt, ahol még belőlük kevés volt, mert hogy fokozatosan töltötték, azt külön is eladták rövidebb szakaszokra, és ott annyira nem foglalkoztak azzal, hogy mennyibe kerül, csak legyen valaki a hajón, éppen áthelyezte magát a déli féltekére, igen.
Igen, hát ezek általában, tehát van ilyen néhány dolog, amire lehet figyelni, hogyha az ember olcsón akar utazni. Az egyik pont ilyen, amikor átpozícionálják a hajót egyik régióból a másikba. Tehát néha maga az átpozícionálás is egy olcsó utazást jelenthet. Olyankor persze kevesebb helyen áll meg, tehát nyilván az kell, hogy mondjuk ha áthajózik mondjuk az Atlanti-óceánon, akkor nyilván van egy 6 nap, amikor nem köt ki a hajó. De ilyenkor nagyon sokszor ilyen érdekes, tehát olyan helyekre megy, ahol egyébként nem. Tehát amikor mondjuk átpozícionálják Dubajba vagy Afrikába, akkor átmegy mondjuk a Suezi csatornán, tehát mondjuk ami egy külön élmény, tehát amit úgy egyébként nem szoktak normál körülmények között. Tehát, hogy az ember egy ilyen átkelést szeretne, akkor például egy ilyen átpozícionáló hajóval olcsón is, meg érdekes ilyen látványt lehet csinálni. Úgyhogy a másik meg, hogy néha vannak ilyen, hogy például nekem rendszeresen már bejön, hogy karácsony előtt egy héttel az a szokásos, amikor olcsó hajóutak vannak, akkor olyankor senki nem utazik. Mindenki vagy karácsonyra utazik el, vagy készül a karácsony, tehát hogy amikor bevásárlás van a karácsonyra, akkor általában senki nem szokott szeretni elutazni, és aki akkor elutazik, akkor általában azok a hajóutak, amely karácsony körül lesznek vége a hajóútnak, vagy előtte, vagy éppen karácsonykor, vagy utána, ezek általában olcsók szoktak lenni, de többnyire előtte, akik végeznek.
Amennyire én láttam a legnépszerűbb, bármint, hogyha itt Európát nézzük, akkor itt a földközi tengerben, hát Genova egy nagy központ, ahol rengeteg hajó indul, ami azért jó nekünk, mert nagyon könnyű megközelíteni. Nem mindegy, hogy a hajóig is el kell jutni nyilván saját költségen. Ezt átvállalják a cégek is szerveznek, de általában ez is sokkal olcsóbb, hogyha magunk oldjuk meg, de Genovából mindenfelé körbejárja a földközi tenger, plusz az Adrián is van egy csomó út, ott a Triesta fő kikötőn indulnak és visszatérnek, úgyhogy talán hozzánk legközelebb ezek, amik népszerűek. Hát szerint városok tekintetében meg gondolom, hogy Marseille, Barcelona, illetve ott a szigetek, nem?
Hát igen, Velence is közel, tehát Velence is egy igen. Nagyon nagy tehát itt a közelségnek, vagy a gyorsaságnak azért nagyon sokszor attól is függ, hogy hol van maga a kikötő, és hol van legközelebb repülőtér. Tehát ilyen Genova ilyen szempontból nincs annyira közel, mivel ugye repülőtérre sajnos nincs közvetve. Például Budapestről általában Milánóba lehet a legközelebb repülni, és onnan már azért relatíve, tehát jó, tehát pár óra alatt át lehet menni Genovába, de hogy nincs közel. Például, ha Barcelonába repül valaki, ott gyakorlatilag egy fél óra, tehát taxival mondjuk egy fél óra alatt a repülőtérről kint van a hajókikötőben, tehát ugye
lehet, ezt is érdemes nézni a szempontok között. Igen.
Lehet, hogy valahol messzebb van egy kikötő, de sokkal
tehát ugyanazt a kört eladják van egy Genova, Róma, vagy Cinque Terre, Róma, Nápoly, és akkor most éppen Palermo, vagy utána éppen a Baleárok között melyik szigeten áll meg, van rengetegféle verzió, aztán ugye, vagy akár Valencia, Barcelona, és szépen körbe-körbe, és ezt lehet foglalni Barcelona indulással is, és lehet foglalni Genova indulással is. Itt ugye érdemes azt nézni, hogy melyik könnyebben elérhető idő is számít, meg nyilván az ár is változó.
Hát igen, meg most amiről szó volt, azért ezek a nagyvárosok, tehát azért nagyon sokszor a hajóutaknak, az igazi jó hajóutak, azok, amelyik olyan városokban állnak meg, amelyik mondjuk nem könnyen elérhetők repülővel.
Azok a legjobbak, igen.
Tehát például mondjuk a norvég hajóutaknál, tehát ott azért, amikor a fjordokba bemegy, meg stb. Tehát hogy azok például a régiók nagyon nehezen elérhetők Magyarországról, meg elég drágán, tehát hogyha az ember saját szervezésbe szárazföldön szeretne mondjuk odáig eljutni, akkor azért az általában sokkal olcsóbb, meg kényelmesebb.
Illetve hát nekem például a Grönland az egyik ilyen kedvencem, az kimondottan ilyen hajóval a legkönnyebb megközelíteni. Vannak olyan utak, és van, amelyik csak épp hogy megáll Grönlandon, de ha egyszer az életbe jut az ember oda, akkor hát talán érdemes olyat választani, amely 3 vagy 4 napon keresztül kalandozik a szigetet körbejárva, és megáll légy minden nagyobb kikötő helyen, amellett, hogy bejárja az ágas-bogas jeges öblöket is, tehát ilyenek is vannak, és oda, hogy nem is lehet máshogy elmenni, vagy ha elrepülsz odáig, és utána onnan indulsz el helyi hajókirándulásokra, az is legalább annyi, sőt, akár többe is kerülhet. Tehát például ide kimondottan ilyen nyaralóha jól érdemes talán menni.
Hát igen, Grönland ilyen szempontból egy nehezebb desztináció, mert egyrészt kevés hajó jár arra felé, másrészt ott azért a parton sem olyan egyszerű közlekedni, mert hát ott azért nincsenek nagyon utak, tehát igen. Ott azért valahol megáll egy hajó, és akkor általában egy ilyen kisebb kikötő meg annak a környéke, amiben járható, igen. De úgy egyébként a...
Eleve vízről nézni mindent.
Igen, tehát ugye nehéz bejárni, de vannak például még akár Antarktiszra is el lehet menni egyébként ilyen hajókkal relatíve olcsón, tehát mondjuk ha azt nézi az ember, hogy milyen, mennyire árérték arányba, hogy lehet elmenni a legolcsóban az Antarktiszra, többnyire ilyen hajókkal lehet elmenni, és megfelelően kényelmes körülmények között, tehát nyilván lehet ilyen mindenfajta antarktiszi expedíciókra is befizetni, amelyik mondjuk azért már egy sokkal keményebb túra, mert hát ugye magán az Antarktiszon nincsenek nyilván szállodák, stb. Tehát ott már azért a Antarktiszon mondjuk sátrazni, meg stb. Tehát azért ez egy másik fajta élmény, ami szintén jó lehet, csak mondjuk ezek a túrák már egy nagyságrendet ugranak felfelé, aki így szeretne eljutni az Antarktiszra, mert ott, ott nagyon sok pénz.
Na, akkor megint szusszanunk, és akkor nézzük konkrétan az árakat, hogy mennyi egy ilyen kirándulás. Mikor és hogyan érdemes foglalni, illetve mi az, ami benne van az árban, mi az, ami nincs, mi az, ami nagyon drága, hogyan lehet takarékoskodni, úgyhogy ezekkel folytatjuk mindjárt. Ez továbbra is az Okosutas magazin és az óceánjáró nyaralóhajókkal, vagy luxus hajókkal, illetve ilyen utazásokkal foglalkozunk Andonov Alexivel, aki a mai vendégünk itt a stúdióban, Okosutas társunk, és aki már sokszor utazott ilyen hajókkal. Kezdjük az alapokat, mi van benne, befizetünk egy ilyen útra, akkor mi van benne az ár. Ó, de hát még mielőtt befizetünk, az azt is érdemes, hogy a többféle ár kategória van, de mondjuk egy alapárban mi az, ami mindig benne van, hogyha látunk egy jó árat.
Hát egyrészt onnan kell elindulni, hogy 3 féle szállás lehetőség van a hajón, tehát van a belső kabin, amelyiken nincsen ablak, tehát ami belső teljesen zárt kabin.
Ez a legolcsóbb.
Ez általában a legolcsóbb.
Ez a headline ár, ezzel hirdették, igen?
Igen, onnan van utána van az ablakos kabin, amelyik egy alacsonyabb, tehát a hajó alacsonyabb részén lévő ilyen kajutok, amelyikben van ablak, de az nem nyitható ablak, tehát csak napközben.
Épp hogy ki lehet rajta sasolni, és igen. Sokszor egyébként előtte van a mentőcsónak, vagy valami, tehát ez a korlátozott kilátást, lehetőségét azt odarakják mindig csillagozva, aztán utána vagy szerencséd van, vagy nincs.
Igen, és a harmadik legdrágább kabin típus az a balkonos kabin, tehát többnyire ezekből van a legtöbb, de a balkon, ez hajótól függően.
A balkonon van 2 szék, meg egy asztal körülbelül, igen, és onnan lehet nézelődni.
Van egy negyedik is egyébként, vannak ilyen nagyobb...
Nagyobb luxus kabinok, az egy másik, igen, ez egy tehát, külön. Ezek tehát, az alap...
Igen, igen, verzió. Tehát azoknál már akár jacuzzi is lehet a saját balkonon. De,
hát ez egy külön kategória.
De ezek nagyon kevés van ebből, tehát egy hajó, itt néhány 10 darab ilyen kabin van, tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon luxus.
Szerintem kategória. A kabinoknál még mondjuk el, hogy nagyon sok, ami 2 személyes, de vannak családi kabinok is, ezek általában ilyen lehajtható, emeletes ágy, vagy ilyen fölhajtható, de hogy a legtöbb, ami elfér, az 4 ember, tehát 2 gyerekkel.
Igen, tehát itt alapvetően a 2 gyermekes családok a preferáltak, tehát hogyha már valakinek 3 gyermeke van, vagy több gyerek, akkor több kabin kell.
Akkor mindenképpen több kabin kell.
Mindenképpen több kabin kell, tehát úgyhogy tehát 2 felnőtt 2 gyermekkel, vagy egyébként 4 felnőtt, tehát az is egy verzió, mert tehát ezekben a kabinokban akár 4 felnőtt is alhat. Tehát ugye az a legolcsóbb elhelyezkedés, hogyha az ember mondjuk egy ilyen belső kabint 4 főre választ. Na most itt a belső kabintól sokan félnek, mert azt gondolják, hogy húha, hogyha nincs ablak, ez mennyire rossz meg, stb. De azért azt tudni kell, hogy az ember a hajónak kabinban általában kevés ideig tartott. Tehát, hogy általában éjszaka sötétben tartózkodik a kabinban. Ezeknek a kabinoknak nagyon jó a szellőzése, tehát van egy központi szellő. Tehát azzal nincs gond, hogy bent majd megfullad az ember, vagy nincs jó levegő, tehát elég jó levegő van ezekben a kabinokban. Viszont kifelé a balkonos kabinoknál is az van, hogy éjszaka a sötétben, tehát főleg, hogyha tengerem van, tehát hogyha nem épp a kikötőbe egy város felé néz az a balkon, hanem este valahol sötétben, akkor tényleg vaksötét van, tehát este, és csak mondjuk esetleg reggel az ember a kávéját, hogyha éppen, ha mondjuk vannak olyan hajók, amelyek meg lehet rendelni a reggelit a szobába, akkor esetleg a saját szobába a reggelit a kis teraszon el lehet ücsörögni, de általában ezek relatíve szűkök, tehát ilyen szék van, tehát mondjuk már kifeküdni, már mondjuk a teraszon általában nem lehet, tehát sokkal kényelmesebb, ha az elmegy egyébként, fölmegy a hajó fedélzetre, és ott vannak ilyen napozó ágyak, és ott fekszik ki, és onnan nézi a kilátást, tehát ilyen szempontból van egy némi plusz ezeknek a balkonos kabinoknak, de nem akkora, mint ahogy az emberek azt gondolják.
Ez nagyon érdekes, hogy mondod, mert mi most balkonosban mentünk, nem volt olyan nagy különbség, és bevállaltuk a balkonost, és most, hogy szervezem a következőt, már a gyerekekkel, és ez valószínűleg egy év múlva lesz majd talán a következő őszi szünet, mert akkor van az, hogy itt már hűvös van, de ott még lehet napozni, és igazából az időpont ismét egy rövidebb földközi-tengeri kiruccanásra alkalmasnak tűnik. Most jóval nagyobb volt a különbség a balkonos felé, majdnem dupla. És dilemma volt, hogy melyik legyen, és most kipróbáljuk szerintem a benti kabint. Nagyon kevés, tehát nagyon keveset láttunk, ami tényleg a balkonról, illetve a kabinunkból láttuk, nem pedig föntről. Mert az élet a hajón is, ez is fontos, ide tartozik. Mit csinál az ember? Tehát a kabinban lényegében az alváson kívül nem sokat tölt, és ha főleg egy őszi szünetről beszélünk, amikor már hosszabb az éjszaka, mint a nappal, ami nappal van, azt vagy a fedélzeten töltjük, vagy étkezünk, vagy fürdünk a medencékben, vagy kiszálltunk, és a városokat járjuk, és a környéket. Tehát nem igazán ad sokat hozzá az, amit a kabinból látunk, vagy ki tudunk ülni a teraszra.
Így van, és egyébként még van egy másik lehetőség is, egyébként, ha az ember ilyen belső kabint foglal, akkor nagyon sokszor adnak lehetőséget upgrade-re. Tehát van olyankor, ami akár ingyen is átfoglalják őt balkonoskal, ha éppen marad üres.
Vagy sokkal kisebb lesz a különbség, és sokkal olcsóbban lehet upgrade-elni, mint amekkora különbség
volt. Vagy a végén azt mondják, hogy nem tudom, 100-200 euróért, akkor van ilyen upgrade-elési lehetőség. Tehát sokszor erre is lehet játszani, hogy ha olyan útvonalon megy az ember, amikor tudja, hogy vagy nehezen tudják megtölteni a hajót, akkor olyankor simán be lehet vállalni úgyis egy belső kabint, hogy az ember nem feltétlenül ott akar lenni, hanem arra játszik, hogy majd akkor vagy ingyen upgrade-elik, vagy
ezekkel a lehetőségekkel folyamatosan bombázzák mindenféle pluszköltséget, és azon már át fogunk mindjárt innen, átkanyarodunk majd az utolsó körre, a leghosszabbra, a költségekre, meg a nagyon gyakorlati tudnivalókra. De akkor most még fussuk meg, hogy akkor mi van benne az árban, mert innen indultunk. Igen. Tehát, hogy ami a legfontosabb, hogy mindig benne van, az a teljes ellátás, a teljes étkezés, reggeli, ebéd, vacsora. Általában a reggeli svédasztalos, ebéd svédasztalos, a vacsora viszont felszolgálós, és egy nagyon szebb verzió. Amit mi nem tudtunk, és meglepődtünk erről múlt héten beszéltünk, hogy ide szép ruha is kellett volna, mert kimondottan kiöltözős az egyik vacsora. Ez mindig így van, vagy csak?
Hát ez hajótársaságtól függ. Uh-huh. Tehát, ugye, amint ti voltatok, az MSC hajótársaság. Igen. Tehát ott például ez a kiöltözős estés vacsora az van. Tehát nyilván alternatívaként ugyanebben az időben lehet a büfében is vacsora, tehát hogy nem kell feltétlenül ott lenni, de ha az ember szeretne nyilván egy ilyen elegánsabb vacsora helyen, akkor érdemes, most nem feltétlenül azt mondják, hogy nem mehetsz be, ha nem öltözöl ki, de az ember nem érzi magát annyira komfortosan, ha mindenki ki van öltözve mellette, és ő nincs annyira az estéhez.
Tehát nem kis estéiről van szó, hanem csak egy csinosabb ruháról, illetve férfiaknak egy normális ingről, de akár egy jobb farmerrel, de például ami tilos, az a sima póló, meg a flip-flop, meg a papucsok, meg ilyesmi, tehát igazából nem nagyon kell kiöltözni, de azért van egy bizonyos elvárás.
Igen, tehát, de ez hajótársaságtól függ. Tehát vannak, ahol erre nagyon adnak, tehát hogy nagyon mindenki mindenhol ilyen nagyon elegáns, és vannak olyan hajóutak, ahol meg például hiányzik ez az ilyen beülős étterem is, ahol a csak büfé étterem van, és tehát vannak ilyen beülős éttermek, de azok fizetős éttermek. Uh-huh. Tehát ugye az alap ellátás az csak büfé étteremben folyik. Uh-huh. Tehát ugye ezt érdemes, amikor az ember választ az utat, nem csak ezt is megnézni, meg az, hogy mi van benne, ez is egy különbség, mert vannak olyan társaságok, ahol az étkezés az általában mindenhol benne van. Azzal a kitétele, hogy vannak fizetős éttermek, ahol azért, ha az embernek nem tetszik az alapétkezés, még elmehet mondjuk valami extrát, vagy valami különlegesebbet, aha, amit nem kap a normál étterembe, azt fizetősen is meg tudja tenni. A italoknál van nagy különbség, hogy van, ahol részben, tehát általában kávé, meg te a ilyen automatában.
Kávé, te a víz az alap,
igen,
és ezen felül meg teljes
automatából, igen, uh-huh. Tehát már üveges vizet, az már általában fizetős, de vannak olyan hajók, mint ez az AIDA, meg mostanában néztem ez a Mindshift, tehát az a TUI-nak, ami nem tudom, leánycége, vagy hogy vannak ezek, igen, hogy igen. Akkor azoknál szinte minden benne van, tehát alapban például a Mindshiftnél például még koktélok is vannak benne az alapárban. Tehát,
és innentől kezdve, ha látunk egy árat, nehéz az összehasonlíthatóság, mert ugye az első, amit akkor érdemes megnézni, mert hogy amúgy, ha valaki például az MSC-nél pluszba vesz egy drink package-et, az viszont már nagy, az már elég kemény ár. Tehát az már majdnem annyi tud lenni, mondjuk egy családnál, mint egy négy fős családnál, hogyha a szülők mondjuk vesznek egy sima mezei, legalsó kategóriás, de alkoholos, még a gyerekek egy sima bambis csomagot, akkor az még rádobhat még egy akkora költséget, mint maga a hajózásnak az ára.
Hát ez függ attól, hogy az ember nyilván mennyi alkoholt szeretne, meg hajlandó, meg mennyire jól esik. Tehát ugye ezek a drink package-ek általában azért elég sokat tartalmaznak, tehát én szerintem így inkább tehát az alkoholista szinthez közel álló igen, szint kell, hogy az ember azért...
Hogy megérje. Én éppen ezért tartottam attól, hogy sok részeg ember lesz a hajón, de nem volt semmi. Tehát igazából hármat láttam öt nap alatt, úgyhogy nem használják ezt ki, mégis sokan a kényelem érdekében megveszik ezt.
Így szeretik, hogy kiszámítható legyen, tehát hogy ne kelljen számolni.
De menjünk gyorsan, mert kezd fogyni az időnk, mi van még benne, akkor foglalunk egy ilyen hajót.
Igen, ami nagyon fontos része, ami különbség van a hajóktól, az például, hogy van-e borra való, vagy nincs. Tehát nagyon sokkal, tehát itt Európában mostanában, főleg, hogyha német oldalakon foglal az ember, akkor egyre jobban az van, hogy most már kvázi benne van a borra való az árba, tehát nem kell extra borravalót fizetni. De főleg Amerikában ott meg vannak olyan hajós társaságok, meg olyan oldalok, ahol szinte van egy ilyen kötelező borravaló. Tehát, hogy fizetünk egy árat, de azon felül naponta és fejenként még van egy borravaló, amit tehát igazán nem igazi borravaló, mert csak ilyen nagyon-nagyon nehezen lehet lejjebb vinni, tehát alapvetően tehát ilyen kötelező jelleggel kell kifizetni, és még van emellett, például pont ennél az MSC-nél van ilyen, hát ilyen átmeneti állapot, hogy ahol vannak ilyen borravalós utak, ott kitalálnak, ők mondanak egy borravalót, de emellett te oda mehetsz a recepcióhoz, és bármennyire változtathatod azt a...
Ezt észre se vettem, mert hogy erről semmi infó nem volt, nem kért senki, nem is tudtuk, kifizettük, és semmi ilyet nem számoltak föl, tehát hát, nekem az egész...
Ha nem számoltak föl, akkor lehet, hogy most már benne...
Itt már nem volt.
Itt már, nem, már benne volt. Tehát főleg a német utasok nem szeretik ezt a borravalót. Tehát,
hogy náluk... Építő cégeknél ezt kiiktatták.
Igen, náluk próbálják ezt kiiktatni, míg ugye Amerikában teljesen másképpen egy a rendszer, tehát én nekem voltak ismerésem, amikor dolgoztak hajón, tehát például az amerikai hajókon nagyon sok pincérek nem is kapnak bért, vagy csak ilyen szimbolikus bért kapnak, de ugyanolyan, mint a szárazföldön.
Mert hogy nagy a borravaló.
És ott gyakorlatilag ez a borravaló, ez tényleg a pincéreknek, meg a kiszolgáló személyzetnek a bére, tehát ez egyszerűen nem az a borravaló, amit itt Magyarországon, ami benne van az, hogy valami extra, vagy valami elégedettségi szolgáltatás, hanem ha valaki nem fizet borravalót, akkor gyakorlatilag ingyen kiszolgálták, mert a pincér nem fog kapni bért akkor.
Jó, és ami még benne van, szerintem ezt fontos elmondani, tehát az egész hajón van egy, a teteje az egy nagy strand rész végül is, általában, tehát az ottani medencék, a nyitott jacuzzik, meg ezek, azok benne vannak az alapárban, tehát ezeket lehet használni, a focipálya, sportpályák, ahol van futópálya, ezek mind benne vannak, viszont a wellness az már nincs, ugye? Illetve ez volt a, akkor ez volt az MST-s tapasztalatom. Mindenkinél így van, akkor ezt megkérdezem
hát,
tőle.
Hát egyrészt, ugye egy hajó társaságon belül is vannak különböző hajók, tehát hogy vannak régebbi hajók, amelyeken kevesebb ilyen dolog van, tehát mondjuk a 20 évvel ezelőtti hajókon mondjuk maximum egy medence volt, és akkor nem volt ilyen nagyon sok extra dolog. Aztán ahogy fejlődik az idő, meg ahogy egyre nagyobb hajók épülnek, úgy jönnek egyre nagyobb extrák. Tehát most már vannak olyan hajók, ahol korcsolyázni lehet, igen, Forma 1-es versenyek vannak, van az egyik most legújabb hajókon még hullámvasút is van, tehát ugye ez is egy, tehát hogy ha árat nézünk, nagyon sokszor ez is számít, hogy ez most milyen, most éppen ez
meg
a...
Meg kell nézni, hogy nekünk mi a fontos, igen, vagy a gyerekeknek, igen.
Igen, hogy ez a legújabb hajó, amelyiken még 5 millió dolog van.
De például az elmúlt 10 évben én csúszdapark építési láz lett, nem csak az új hajókra, hanem amikor ezeket 15 évente átlagosan mondjuk felújítják, akkor egy csomó mindent módosítanak rajta, egy csomóra így utólag régebbi hajókra is rátettek jó nagy csúszdákat, mert erre volt igény, és mindenki ebbe az irányba ment. Úgyhogy ha a gyerekeknek ez fontos, akkor ezt is érdemes megnézni, amikor hajót meg utat választom.
Hát igen, tehát itt sok-sok mindent kell figyelembe venni, tehát útvonalat kell, tehát hogyha például most egy Atlanti óceánon akarunk átmenni, és sok ilyen tengeri nap van,
akkor nem mindegy,
akkor például ezek az extra dolgok azért fontosak, tehát akkor sokkal jobban tud szórakozni az ember, hogyha sok-sok ilyen dolog van a hajó fedélzetén. Ha olyan útvonalon megyünk, ahol minden nap megáll a hajó, és minden nap valami látnivaló van, és gyakorlatilag nem sok idő van úgymond élvezni magát a hajót, mert hogy a sok-sok ilyen szárazföldi kirándulás van, akkor lehet egy ilyen vagy akár egy régebbi hajón is teljesen jól érzi magát az ember, mert akkor nem ez a fő irány.
Na most szuszonjunk egyet, mert nagyon sok információt kellene még elmondanunk, és már csak egy rövid körünk van hátra, de erre akkor nagyon készülünk, mindjárt jövünk vissza. Ez még mindig az Okos Utas magazin, és egy nagy nyaraló hajón utazunk. Ott fejeztük be, hogy a kirándulások, amikor kiköt a hajó, egyik legfontosabb tanács, hogy ha ezt lehet, akkor egyénileg csináljuk. Be lehet fizetni, nagyon kényelmes, hogy oda jönnek a hajóhoz, visznek a busszal, 4-5-5-6-8, attól függ, hogy meddig áll a hajó, illetve mi van a környéken, kirándulások vannak. De ha egyénileg csináljuk meg, akár úgy, hogy mi magunknak szervezzük, vagy tömegközlekedünk, akkor ez olcsóbb. A legjobb az, hogyha csak a városba sétálunk, hogyha közel van, ha kint van a kikötő, általában a busszal bevisznek a városközpont felé valameddig, de ezek azért nagyon drágák, ezek a kirándulások.
Itt nem csak a drágaság miatt érdemes elgondolni, hanem általában az a baj, mivel nagyon sok a nyugdíjas, idős ember, tehát hogy ezeknek a logisztikája általában úgy is van megcsinálva, hogy nagyon sok időt szánnak különböző logisztikai műveletekre, és kevesebbet a látnivalókra. Tehát emiatt is sem érdemes feltétlenül befizetni ilyen kirándulásokra. Persze vannak kivételek, tehát vannak olyan helyek, ahol másképp nem lehet eljutni egy adott helyre, vagy másképp nagyon nehéz megszervezni. Tehát
mondok egy példát, jó? Csak mert a mostani szervezésben viszonylag keveset, mert csak dél körül ér oda, amit néztem esetleg következő útra, Nápolyban a hajóm. Hogyha a Vezúvra föl akarunk menni, az egyéni szervezésben nem tudjuk megoldani, viszont busszal, hogyha elvisznek, akkor az megoldott. Nem olyan hosszú idő, de az például kimondottan ott valószínűleg befizetni a buszra, hát inkább is, tehát még ha drágább is, mint ha a saját autót bérelnék, szerintem ez fontos, hogy akkor együtt menjünk. Ha viszont Pompejt akarom megnézni, oda fölülök a vonatra, lerak a kapunál, és akkor viszont valószínűleg egyénileg mennék vonatta.
Így van, itt nagyon fontos dolog van az egyéni kirándulásnál, hogy a hajó nem vár, tehát hogyha szervezett hajón befizetett kirándulás van, azokat az utasokat bevárják általában, tehát úgy nem indul
hogyha el. Hogyha a hajó dugóba kerül, akkor is bevárják, vagy valami történik az úton, és a busz nem ér vissza időben.
Igen, tehát a szervezett kirándulásokat mindenki bevárják, az egyéni utazókat viszont nem várják.
Hát ott hagyják, persze.
Ezt ott hagyják, tehát azt nagyon ki kell számolni, hogyha az ember saját maga szervezi, hogy rá kell hagyni
jócskán, hogy visszaérjen.
Jócskán, hogy visszaérjen az ember, tehát ez nyilván saját kockázatra, de úgy általában az a tapasztalat, hogy mondjuk a utasoknak a kétharmad inkább egyénileg szeret szervezni, tehát hogy nem, tehát nem csak az ár miatt, hanem pont emiatt, amiatt, hogy az ember itt saját maga tempójába.
Beszéljünk akkor még, mert a legfontosabb magáról az árakról, az, hogy hol lehet spórolni, tehát nyilván, ha magunknak szervezünk, és ahol sokat pénzt ott lehet hagyni, egyrészt ugye az italok a hajó minden szolgáltatás alapvetően drága, tök érdekes látni egyébként, hogy mit tudom én, a masszázs, az mondjuk nagyon-nagyon magas tudat, tehát ilyen 80-90 euró egy órás masszázs, de rögtön van 50-60%-os akció, de nem véletlenül azokon a napokon, meg azok az időpontokban, amikor a hajó kiköt, mert ugye akkor az emberek kétharmada elspriccel, kimegy a városba, vagy elmegy kirándulni, tehát sokkal kevesebb a hajó maradó emberek száma, és akkor viszont sokkal olcsóbban lehet, ha valakit éppen valami nem érdekel, vagy nem akar kiszállni, ezeket érdemes erre az időszakra időzíteni például. De igen?
Hát ezek a drágaság, ez ugye relatív, tehát ha mondjuk általában a hajók azért a nyugat-európai meg az amerikai piachoz igazítják, tehát mondjuk ha egy nyugat-európai szárazföldi árakhoz nézed a masszást vagy egyéb szolgáltatások, ezek általában olcsóbbak a hajón, mint ott. Tehát nyilván magyar pénztárcához meg Magyarországhoz képest ezek drágák.
Hát nem tudom, ez a 80 eurós, ez nekem egy kicsit beállított, meg volt 100 ér is, de oké. Okay. De beszéljünk magáról az egész csomagútról. Az megáll-e, hogy nagy általánosságban, és nyilván változik, mert norvég fjordok drágább, földközi tenger olcsóbb, de ez a fejenként 100 euró per nap környéki összeg, tehát egy 7 eurós, vagy 7 napos út, 700 környékén ilyen induló, ilyen alapárnak ez úgy átlagban stimmel, mert én a felét próbáltam belőni, hogy olcsó legyen, és legyen kedvem az egészhez, de hogy ez...
Tehát, hogyha általában akciós, tehát én azt mondom, ahol az ember, én azt mondom, hogy megéri, vagy jó ár, az ez, tehát hogy ilyen 100-120, maximum 150 euróig per éjszaka, ha nagyon jó az útvonal, meg nagyon jó
per fő,
a
hely, vagy per kabin. Per kabin.
Ez per kabin, tehát ez per mondjuk két felnőtt, vagy két felnőtt, két gyerek, tehát, tehát ez amit számolok. Amikor nagyon-nagyon olcsó, tehát volt olyankor, hogy úgy is utaztunk, hogy 50 euró per kabin, per négy főért, tehát...
Az még extrém.
Tehát azok már nagyon...
Ha belegondolunk a 100 euróba, ami már jó ár, tehát igazából a szállodák már egyre kevésbé adják ingyen a harmadik, negyedik helyet, és csak nagyon kicsi gyerekeknek néhány szállodalánc szállodáit vagy szobáitól eltekintve, tehát 100 euróért a szárazföldön sem kapsz Nyugat-Európában egy normális minőségű szállodai szobát, plusz teljes ellátást.
Hát itt nem csak teljes ellátást, tehát hogy végig gondoljuk, a hajókon például minden nap van színházi előadás. Tehát egy másfél
igen,
órás,
plusz a strandok,
tehát itt azért kapunk egy mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen strandbelépőt, egy színházbelépőt, egy...
Más kérdés, hogy nem feltétlenül az érdekel minket, amit ott játszanak, tehát itt azért magam választanám meg, hogy mit nézek meg a színházba ott, meg azért, tehát ez kérdés, kinek mekkora érték, tehát én ezt maximálisan ismerem, de azért ezen dolgozni kell azért az árért. Átlagban azért inkább a per fő 100 euró, amit úgy próbálnak. Viszont mikor olcsó tapasztalatait szerint? Én két dolgot láttam, last minute-ben nagyon le tud esni, ugyanakkor néha egy-két évre előre is vannak meglepőd. Mi a árazási metódus rendszer, mikor érdemes keresni?
A last minute az egy olyan dolog, ami szinte mindenhová működik. Tehát volt, hogy karácsonykor, amikor tényleg a legdrágább általában az út, olyankor is sikerült ilyen három nappal előtte olcsó hajóutat csinálni. Tehát ellentétben ugye olyankor általában fordítva van, hogy a légitársaságoknál, mert a légitársaságoknál meg utolsó pillanatban meg drágább. Tehát igen. Ugye ezt így nehéz...
Akkor a megközelítésen elbukod azt, amit
tehát, is, hát vagy legalábbis végén optimalizálni kell, hogy akkor hol a legolcsóbb, de last minute az lehet mindig nézegetni a last minute-eket, tehát időközönként vannak nagyon jó last minute-ek, és ezen kívül van néhány ilyen tipikus dolog, amikor olcsóbb, tehát az egyik, amikor átpozícionálják a hajókat,
igen,
tehát ez
például
a transatlanti utakat, tehát akinek nem probléma az, hogy most 5 napig nem köt ki a hajó, de szeretne élvezni egy ilyen luxus szállodának vagy ilyen, tehát egy kicsit így kiereszteni, és akkor azt mondja, jó, akkor 5 napig hajózik a tengeren. Annak tök jó. Egyébként az is pluszban nagyon lecsökkenti az összeget, hogyha olyan, tehát például Európából átmegy Karib-térségbe, és onnan valami olyan helyről, ahol van olcsó egyirányú repülőjegy. Mert például akkor nem kell oda-vissza repülni mondjuk a Karib-térségbe, hanem az ember átmegy egyik irányba olcsón hajóval, és másik irányba meg olcsón visszajön. Tehát ez is például Dubajban is néha, hogy van földközi tengerbe elmegy Dubajba, ha jó egy irányba, és akkor onnan akkor csak ez egy irányú repülőjegyet kell visszavenni. Tehát így lehet még extrába úgymond olcsósítani az úton, hogyha az ember egy ilyen átpozicionáló útra megy, de ott igaz, ahol vannak olcsó egyirányú jegyek. Tehát nem mindenhová igaz. Aha. Tehát van, ahol az egyirányú jegy meg drágább. A másik, tehát ugye ez az 50 és nem tudom, ez néhány utolsó, ezer euró.
Egyetlen percünk van, úgyhogy ezt
néhány akkor ezer röviden. Euróig van a jegy. Aztán például borravalók van, az egy hosszabb téma, szerintem fogjuk beszélni. Aha. Tehát van olyan hajó, ahol van borravaló, nincs borravaló.
Ez már igen nagyjából kitárgyaltuk.
Tehát, hogy van, és akkor az extra szó, tehát mi van benne ebbe a zárba, tehát hogy alkohol, ital.
Aha, jó, akkor ezeket megdomáltuk. A lényeg az, hogy ezt mind meg kell nézni, ahhoz, hogy ha látunk egy árat, akkor azt tudjuk, hogy az mennyire jó ár, mert hogy egészen más szolgáltatást akarhat cégenként, hajónként is, úgyhogy ezeket, amiről szó volt, fussuk végig. Hát nagyon köszi. Ó, még egy dolgot csak akkor nagyon röviden, ami nekem tanulság volt. Egy. Telefonon a roamingot, adatroamingot kikapcsolni, hogyha Európából kihajózunk, mert nagyon gyorsan pillanat alatt rácsatlakoztunk a marokkói hálózatra, és már állt is le 40 eurónál, mert hogy néhány e-mail letöltése után ott a adatroaming kereten túlléptük, amit lehetett volna, és szerencsére tovább már nem lehetett. Sokszor távol megy Európán belül is a hajó, akinek fontos, hogy legyen internetje, akkor azt számoljon még az internetköltséggel, ezt is érdemes megnézni. Ha valakinek nem elég, akkor, amikor kiköt a hajó, nyilván attól is függően, hogy éppen Európában, Unióban, ingyenes roaminggal, adatroaminggal, vagy azon kívül hajózunk, tehát ezt is érdemes figyelni. A legjobb az nyilván, hogyha nem kell vele foglalkozni, és nem érdekel minket, és nincs internet, visszük a könyveket, meg az egyéb olvasnivalókat, megyünk koncertekre, bárokba, stb., és élvezzük a hajót, de azért ez fontos lehet, hogy az internetre odafigyelni.
Hát meg a telefon, az éppen a hajókon, a legtöbb hajón van most már műholdas internet, ami rácsatlakozik a mobiltelefonra, tehát ilyen roamingol, műholdas roaming van.
Igen.
Tehát ott is érdemes figyelni. Szerencsére az adatot úgy tudom, hogy ott nem kezdi el automatikusan töltögetni, de legalább fölhívni, föl tudnak hívni, meg egy pár ezer forintért percenként, meg mi is tudunk telefonálni, úgyhogy...
Hát ez főleg a óceán közepén.
Ott az óceán közepén egyébként az volt a tapasztalat, hogy pont ott akadózik minden, mert ugye a műholdak azok rá vannak irányítva szárazföld felé, és óceán közepén sokszor semmi nincs, tehát se internet...
Ja, még műhold sincs.
Hát a műhold, igen, mert a műholdak többnyire szárazföldeket kezdik el, vagy nem a óceán közepét próbálják kiszolgálni a műholdak, és akkor olyankor még tévéadás, semmi nincs, tehát ott tényleg, de mondjuk ez is egy plusz lehet, hogy az ember tényleg a világ végén.
Úgyhogy, na hát ezek alapján remélem, hogy adtunk hasznos tippeket ahhoz, hogy akár az útvonalat illetően, akár, hogy egyáltalán kipróbálni, milyen időszak, hány nap, ezeket a fontos tényezőket érdemes figyelembe venni, hogyha olcsón akarunk nagy élményhez jutni az óceánjárókon, nyaralóhajókon. Andor Valexi volt a vendégünk, aki segített nekem ebben, okos utastársunk, aki sokat utazott már ilyenekkel, és nagyon kedveli ezt a műfajt, most már én is lassan ilyen leszek. Érdemes tényleg kipróbálni, és akkor az alapján dönteni a továbbiakról. Ez volt tehát az Okos Utas magazin. Bíz magadban, okoz, utaz okosan, okosutas.hu. További hírek, információk, folyamatosan jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. További szép estét kívánunk, szervusztok!
Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!